Folytatódik az Aréna. A műsor mai vendége Vida József, a Takarékbank ZRT elnök vezérigazgatója, akivel a takarék szövetkezeti integrációról beszéltünk az elmúlt fél órában, és beszélünk továbbra is erről. Milyen lesz a Takarékbank tulajdonosi szerkezete, illetve milyen szerepük lesz a részjegyeseknek?
Jelen pillanatban ez egy nagy kérdés volt, hogy hogyan alakítsuk át a tulajdonosi szerkezetet, és hogyan lehet ebbe a rendszerbe a szövetkezeti múltat áthozni. Azt gondolom, erre is jó megoldást találtunk, hiszen ellátogattunk Hollandiába, Finnországba. Az ottani tudást kicsikét magunkévá téve, és abból merítve hoztuk létre azt, hogy azok a szövetkezeti jegytulajdonosok, akik tagjai kívánnak maradni, és a szövetkezeti eszmeiségben kívánják támogatni a munkánkat, azok egy újonnan létrejött szövetkezeti, a Takarékbank és az SHIS ernyője alatt működő szövetkezeti rendszerben tudtak részjegyet jegyezni. Ez egy nagyon jó konstrukció volt, hiszen a részjegy értékük az valós értékké vált, és megfelelő hozamot is fog szerintem hosszú távon biztosítani ez a részjegy befektetés. Közvetlenül is tudtak a Takarékbankban jegyezni részvényt. Ez már ugye egy kicsikét kockázatosabb, mint minden részvény. Tehát végig kellett gondolni, hogy a részjegynél garantálta a tőke, míg egy részvénynél, ott majd a piac eldönti, hogy mennyi a részvény értéke, és hogy milyen hozamot fog tudni garantálni a befektetés. Voltak, akik ezt választották, és voltak, akik a részjegyes oldalra tették le a voksukat. A részjegy és takarékszövetkezeti múltból adódó szövetkezet működése pedig azt a célt fogja szolgálni, hogy felépítsük azt a közösségi eszmeiséget, hogy az megtermelt nyereségből maguk a részjegy tulajdonosok, akik a közösséget képviselik, el tudják dönteni, hogy az így megkeletkezett jövedelemből, javakból mit hova kívánnak osztani, milyen célt kívánnak támogatni, és ők fogják tudni ezt támogatni, illetve hogyha osztalékra mellett döntenek, akkor az osztalékot el tudják vinni.
És milyen lesz a Takarékbank tulajdonosi szerkezete a részjegyeseken túl?
A részjegyeseken túl a Takarékkereskedelmi Banknak egyébként a Magyar Posta is a tulajdonosa, a Matak, on keresztül a Takarékbank, mint MTB a központi bank a tulajdonosa, és így áll össze ez a nagyszerű képződmény.
Regionálisan hol lesz a legerősebb a Takarékbank a jövőben? A városokban vagy vidéken?
A takarékcsoport az alapvetően vidéki jelenlétével vívta ki szerintem mindenkinek a figyelmét, és így is gondolnak rá, bár nagyvárosokban és a fővárosban is számos fiókja van, hiszen ezt megelőzte egy korábbi bankcsoportnak a takarékcsoporthoz történő illesztése. Tehát egyszerre vagyunk vidéken erősek, és egyszerre vagyunk azt gondolom a fővárosban is jelen. A mi fő szegmensünk egyébként a vidéki lakosság, erre törekszünk, és természetesen a mezőgazdaság élelmiszerre, hogyha a vállalkozásokat nézzük, de kiszolgálunk mindenkit, és minden nagyszerű ötlettel bírunk. Ez azért is érdekes, mert nem szeretnénk magunkra azt gondolni, és az osztály kicsi ahhoz, hogy mi csak vidéki ügyfeleket tudunk kiszolgálni. Mi azt gondoljuk, hogy megfelelően tudunk kiszolgálni nagyvárosban is, és vidéken is, el tudjuk különíteni a különböző szegmenseket, hogy megtalálják a számításukat. De arra is oda kell figyelnünk, hogy a fejlődés útja az, ahogy említettük, hogy most a fiókhálózat vagy a digitális tér, tehát ezekre is oda kell figyelnünk, és mindenhol megoldást kell találni. Ha a vállalkozásokat nézzük, akkor azt látjuk és tudjuk, hogy a KKV szektorban biztos, hogy erősek vagyunk, hiszen a Széchenyi kártyában 61%-os részesedésünkkel azért tudunk azt mondani, hogy ebben már van tapasztalatunk, de elmondhatjuk, hogy a csok és a babaváró hitel esetében is jelentős előforrásaink lekötésével nagy szeretet tudtunk kivenni ebből a tortából.
És egyébként milyen különbségek lehetnek mondjuk akkor a fővárosban és vidéken, amire koncentrálnak majd?
Ez alapvetően például, hogy a termékstruktúra, nyitvatartás, kiszolgálási koncepciók. Termékstruktúrában oda kell figyelni, hogy a nagyvárosi és a fővárosi az közel hasonló. Még azért a kisebb településeken, mondjuk egy betéti formánál, azért más igények jelennek meg. Azt kell mondani, hogy egy főváros, vagy egy vidéki nagyvárosban az emberek kockázatosabb, azt mondom, befektetési, vagy betéti formákat is választanak, míg a kisvárosban ott a nagyon megszámolják a pénzt, és nem szeretnének semmilyen kockázatot, még kamat kockázatot sem vállalni. Szeretik tudni, hogy mennyi lesz annak a kamata, és mennyi lesz évvégén a pénz. Tehát, ugye, és ehhez olyan szakértő embereket kell alkalmazni mindenhol, akik megfelelő kompetenciával el tudják mondani, hogy minek mi a kockázata, minek mi a kihívása. Ugyanezünk a hitelekről beszélünk, nagyvárosokban sokkal nagyobb hitelekről, másabb típusú hitelekről kell beszélni, még egy kis településen, vagy egy kisebb településen jól meghatározható az a hitelkör, ami felmerül, és amire igény mutatkozik. És másabb is az ügyfelek. Másabbak az ügyfeleknek a szokásai, másabbak az ügyfeleknek a fizetési szokások is, tehát, hogy amiben ők élnek, és ahogy kapják a fizetésüket, az is egy másfajta gondolatot, és másfajta hozzáállást vár tőlünk.
A hazai bankversenyben mivel lehet jobbnak lenni, mint a legnagyobb pénzintézet, vagy a külföldi hátterű konkurensek?
Hát mi azt gondoljuk, hogy mi szeretnénk elérni az ügyfeleket, szeretnénk őszinték lenni az ügyfeleinkkel, szeretnénk, hogyha azt látnák az ügyfeleink, hogy megbízhatnak bennünk, mert hogy azt tesszük, amit mondunk, vagy amit mondunk, azt is tesszük, és a tetteken keresztül nem érhető mindaz, amit gondolnak rólunk. Nem mondjuk azt, hogy mi leszünk a leginnovatív fejlesztők és a feltalálók, de a hasznos követők azok leszünk, és a legjobb megoldásokat mindig megpróbáljuk beépíteni a rendszerünkbe, és ezt biztosítani bárhol az országba, hogy elérje az az 1.100.000 ügyfél. Vagy az, hogyha országosan nézzük, bárki elérje, hiszen ilyen mennyiségű fiókkal és ilyen mennyiségű dolgozóval azt kell mondjam, hogy el kell, hogy érjünk mindenkit, hiszen 7000 dolgozó is felelősség, és hogyha ilyen közösségi szemléletben gondolkodunk, akkor 7000 embernek hány ismerőse van, és akkor nagyon gyorsan eljutatunk oda, hogy a 7000 ember az biztos, hogy ismer mindenkit Magyarországon, tehát valamilyen kapcsolata biztos, hogy van egy vagy két készfogásra, tehát nekünk ez a tőkénk, ez megvan, és ez egy bizalmi tőke, mint ahogy a bankolás is egy bizalmi dolog. Ha azt nézzük, hogy egy külföldi szolgáltató, beszolgáltató, hogy így fogalmazok Magyarországra, és hónap után meg lekapcsolják az internetet, akkor ez egy kérdésként merülne fel, bár tudom, hogy nincsen olyan, hogy nincs internet, tehát azt nem lehet elképzelni, de hogyha feltételeznénk, hogy nincs internet, akkor valószínűleg elgondolkodnának az emberek, hogy hova is fussanak pénzért, de mi akkor ott leszünk, mert akkor még bankfiókunk lesz, és bízunk benne, hogy ki is tudunk szolgálni akkor is mindenkit, és nem csak az internet alapon.
Milyen speciális ágazatban lehet jobb a takarékbank, mint a többi kereskedelmi bank? Az ön által említett agráriumban például?
Én hiszek az agráriumban, személy szerint is hiszek az agráriumban, és az élelmiszeriparban. Én nem gondolom, hogy vannak húzó ágazatok még Magyarországon, van ipar, amelyik azt gondolom nagyon jól fejlődik, a gazdaságnak jó teret ad akár az autóipari beruházások kapcsán, de beszélhetünk egyéb más energetikai beruházások kapcsán is, hogy ez az országnak jót ad, de van egy értékünk, az pedig a termőföld, van egy értékünk, ami a víz, és van egy olyan lehetőségünk, hogy ebből az egészből élelmiszert állítsunk elő. Na most, hogyha nézzük, hogy mire lesz szükség itt az elkövetkezendő évtizedekben, akkor az biztos, hogy élelmiszerre biztos, hogy szükség lesz. És aki ezzel foglalkozik, szerintem az jól óra tesz. Ezért mi létrehoztuk a saját világunkban azt a megoldást, hogy egy külön agrár igazgatóság és agrár üzletág felállításával megpróbáljuk a legjobban kiszolgálni azon ügyfeleket, akik ennek az ágazatnak a zászlóvivői, akik ebben az ágazatban lehetőséget látnak, és akik ebben az ágazatban szeretnének boldogulni. Mi hiszünk bennük, elmúlt 50 évben is hittünk bennük, az elmúlt 30 évben is hittünk bennük, természetesen most látjuk, hogy elkezdtek a bankok is hinni bennük, de én még emlékszem, amikor még agrárvállalkozónak nem adtak hitelt a nagy bankok.
Milyen szinten hitelezett az agrárszektor? Milyen lehetőségek vannak még benne?
Szerintem az agrárszektor nagyon jó lehetőségekkel bír. Nem szeretik az agrárszektor szereplői a hitelt, azt azért hozzá kell tenni, hogy olyan emberek ők, akik meggondolják kétszer, hogy mire érdemes beruházni, és lépésről lépésre mennek, nem álmodoznak, ezért egy nehezebb szektor, mint az álmodozóknak hitelt nyújtani a legjobb, mert azt el tudják költeni nagyon gyorsan. Az agráriumban megfontolt emberek vannak, de az agráriumi piaci részesedésünk 22%-os jelenleg, ezzel a másodikak, elsők másodikak vagyunk, de bízom benne, hogy ezt a piaci részesedést növelni tudjuk, és a 1200 milliárdos piac még nőni fog, és hogyha így nézzük, akkor ebben van takarékcsoportnak keresnivalója, van a takarékcsoportnak lehetősége és jövője.
És akkor tovább a növekedés útján. Márciusban itt az arénában említette, hogy érdeklődnek a Budapest Bank megvásárlása iránt. Fél év telt el azóta. Milyen terveik vannak most?
Továbbra is érdeklődünk. Ilyen terveink vannak. Alapvetően mi a munkánkra koncentrálunk, és ahogy látszik, nem eszik olyan forrónak ását. Tehát fél év alatt eljutottunk odaig, hogy továbbra is érdeklődünk a mennyasszony iránt, hogy így fogalmazzak. De hát a jövő az minden másban is rejlik, tehát nem várakozunk mi, és nem csak arra várunk, hogy egyszer majd valaki jön, és majd elmosogat, mert lesz egy mennyasszony, akkor beköltözik a házba, nekünk is kell még mosogatnunk, meg élnünk ettől függetlenül, úgyhogy mi a piaci növekedésünkre úgy figyelünk, hogy nem várakozunk, hanem dolgozunk, és ha lesz alkalom, akkor majd mi is megnézzük ismételten, hogy mit lehet tenni.
És a tervek szerint milyen arányt képvisel majd a lakossági és a vállalati üzletág a takarékbankban?
Ezen felkészülési időben szeretnénk, hogyha a lehetőségeink, ugye a lakossági betétállományban Magyarországon másodikak vagyunk, tehát ebben azt kell mondanom, hogy ez egy erős betétállománnyal bírunk. A lakossági hitelezésünk és a vállalati hitelezésünk az jelen pillanatban a lakosság részére 40%-ban, 60%-ban már a vállalatok felé tolódott el. Szerencsésen vagy szerencsétlenül, ezt nem lehet mindig eldönteni. Jelen pillanatban úgy állunk, hogy a lakossági hitelezésben szeretnénk növekedni ahhoz, hogy ez az egészséges egyensúly mondjuk 50-50% legyen. De hát ez így alakult, hiszen a mi ügyfelünk azok kisebb hiteleket vesznek föl. Tehát lakossági hiteleknél oda kell figyelni arra is, hogy az átlagos hitelösszeg az mekkora is egy-egy lakossági fogyasztási hitelnél, vagy éppen egy lakásvásárlási hitelnél. A vidéki lakosság az kisebb ilyen összeggel bír, míg általában a kereskedelmi banki rendszerben, ott a nagyvárosokban ott nagyobb a hiteligény és a nagyobb a hitel lehetőség. Tehát a betétállományunk és a hitelállományunk, azt kell mondani, hogy én úgy látom, hogy egészséges megoszlást mutat.
Hogyan változott a lakossági hitelportfólió? Miben erős vagy erősebb a növekedés? A fedezet nélküli vagy a jelzálog hitelekben?
Hát jelen pillanatban a jelzálog hitelezés az, ami egy sláger termék, vagy felkapott cikk volt nálunk. Természetesen van, ahol a fogyasztási hiteleket szeretik az emberek. Nálunk a jelzálog hitelezés volt az, ami kiemelten növekedett, de azt gondolom, hogy ennek most volt itt az ideje, hiszen volt egy olyan piaci elvárás is, hogy épültek a lakások, valakinek meg kellett venni őket, valakik úgy gondolták, hogy ez egy jó befektetés lesz. Az otthon lévő készpénzállomány ez nem csökkent, tehát akkor hitelekből vették meg ezeket az ingatlanokat. Azt gondolom, hogy az ingatlanoknak volt egy ilyen elszívó hatása, hogy az emberek befektetésként vásárolták meg az ingatlanokat. Természetesen most a MAPLUSZ az kijött a piacra, itt már elgondolkodtatta az embereket. Éppen ma lehetett hallani, olvasni, hogy azért az ingatlan értékesítés és az ingatlan vásárlási kedv egy kicsikétan elgondolkodtató lett, hiszen elkezdte gondolom számolni az emberek, hogy miben jobb fektetni. Természetesen figyelembe kell venni azt, hogy egy lakásba történő befektetés, egy MAPLUSZba való befektetés, vagy egy befektetési jegybe befektetés az milyen kockázatokat, milyen hozamokat hordozhat, és gondolom most az emberek már elkezdtek ezen gondolkodni, hogy hogyan is lehet összeállítani otthon, odahaza azt a portfóliót, ami úgy minden igényt kielégít. Rövid távon, középtávon és hosszú távon. De hosszú távú befektetés lehet az ingatlan, középtávú lehet a MÁP, és a rövidebb távú az pedig azok a befektetési jegyek, amiket vissza tudnak váltani viszonylag rövid időn belül. De azt gondolom, hogy ezt mindenkinek át kell gondolni, és nem, ugye van az magyar emberben is, hogy mindig van egy ilyen slágertermék, akkor gyorsan arra ráugrik, széjjel kapja, és talán később kezd el gondolkodni, hogy ezt miért csinálta. Most talán eljutunk oda, hogy először végig gondolják az emberek, és úgy rakják össze a portfóliójukat.
És hogyha már a Magyar Állampapír Plusz szóba hozta, a betétgyűjtésben érezhető az állampapír konkurencia?
Igen, sajnos, vagy szerencsére, bár én azt gondolom, hogy a alapvető cél a MÁP plusznál a kint lévő készpénzállománynak a gazdaságba történő beforgatása lehetett. Azt gondolom, hogy egyszer az is el fog indulni, nem tudom, hogy mikor. Jelenleg 6100 milliárd forintnyi készpénzállomány van a lakosság, vagy kint a rendszereken. Hát ezt kellene valahogy visszahozni, és ezt kellene. Jelen pillanatban sajnos azt kell mondani, hogy először a befektetési jegyek, majd a betétek voltak, amik átalakultak, illetve az egyéb állampapírok, amelyek átalakultak, és mintegy 2000 milliárd forint van már ebben a termékben. De bízom benne, hogy ez nem egy olyan történet volt, amikor mindenki ráugrott és csak ezt, hanem elkezdik átgondolni, és végig gondolják, hogy a Párnacihában lévő készpénz, az nem biztos, hogy a Párnaciában van a legjobb helyen, hanem ebből hogyan lehetne befektetési jegyet vásárolni, hogyha rövidebb távra hogyan lehet belőle MÁP pluszt vásárolni, hogyha egy 5 éves időtartamban gondolkodunk, és akkor egy jó kamatot tudunk elérni, és akár vegyenek akkor belőle ingatlant is, hogyha nagyon hosszan akarnak valamit tenni vele, de ezt gondolja végig mindenki, de nem az a legjobb megoldás, hogy a lekötött betéteket gyorsan áttesszük MÁP pluszba.
Áttérve a vállalati szektorra, a hitelezés ott milyen arányban változott?
Hát a piaci részesedésünk az 9%-os, és mindegy 175 milliárd forintnyi hitelt helyeztünk ki. Ez alatt a fél év alatt, hogy most az első fél éves számokat tudom mondani. Azt gondolom, ez egy szép eredmény. Nekünk nagyon fontos volt, hogy az MFB pontos termékek kapcsán, mint egy 300 milliárd forintot meghaladó összegű szerződés állományt tudtunk kihelyezni. Azt gondolom, ez is hozzájárult a magyar gazdaság növekedéséhez, és a vállalkozásoknak a munkájának a segítéséhez. Én bízom benne, hogy ezeken keresztül megismertek minket, bíznak bennünk, és a vállalkozók is tudják, hogy hozzánk kell fordulni, hogyha hitelekről van szó, és az ő hitelüket nézzük. De az NHP hitelről is beszélhetünk, hiszen ott is mintegy 200 milliárd forintnyi szerződött ügyletünk van, ez 9000 darab ügylet. Ha azt nézzük, hogy a MFB pontos hitelprogram és az NHB hitelprogramban mekkora ügyfélszámról beszélünk, ez 15000 ügyletet jelent a kettő együtt, és mintegy 500 milliárd forintnyi hitelkihelyezést. Ez nekünk szép eredmény, és mindeközben még kovácsoltuk is össze a takarékszövetkezeteket egybe, és próbáltuk összerakni, amit össze kell rakni, hogy ez így egyben legyen, és így tudtunk dolgozni, és bízom benne, hogy ez elismerést fog okozni mindenkinek. Legyen az a tulajdonosunk, legyen az a akár dolgozónk, legyen az ügyfelünk, hiszen nekünk ők a legfontosabbak, de azzal, hogy hozzánk fordulnak, azzal már azt kell mondanom, hogy elismerik a munkánkat, bebíznak bennünk.
A vállalati hitelezésben konkurencia lehet például az MNB új növekedési kötvényprogramja, vagy akár a BÉT által létrehozott új értékpapírosítási tanácsadó működése.
Én azt gondolom, hogy nem konkurenciának kell, hanem lehetőségként kell ezeket felvenni az étlapra, hogy így fogalmazzak, és a megfelelő vállalkozásoknak kell ezeket kínálni. Én azt gondolom, hogy a kötvényprogram jelenleg nem a legfőbb célcsoportunkat szolgálja, hiszen ez a kisvállalkozók, mikrovállalkozók nem fognak kötvényekben gondolkodni, a nagyvállalkozóknak pedig egy hosszú távú stabil biztonságot tud adni, és ebben mi úgy tudunk részt venni, hogy mi is jegyzünk ezekből a kötvényekből. Én bízom benne, hogy minden bank jegyez a kötvényekből, hiszen ezzel segítik a magyar gazdaság növekedését és stabilitását.
Ugye említette a fintech cégeket. Miben lehet, illetve miben kell versenyezni ezen globális cégekkel? Egyáltalán van-e értelme Magyarországon ezekkel versenybe szállni? Mert hogy kicsit más a termék, amit kínálnak.
Hát szó szerint más a termék, amit kínálnak. Mi úgy gondoljuk, hogy a fintech cégeket meg kell vizsgálni, jól meg kell nézni, és meg kell győződni arról, hogy milyen bizalmat tudnak nyújtani, és milyen bizalmi indexet érnek el. Nálam még kevésbé érik ezt a bizalmi indexet, mert hogy említettem, ha külföldről egy külföldi szolgáltató valami történik vele, és akkor hogyan fogom visszaszedni azt a kis összegemet, vagy azt a kis pénzemet, kinek mekkora az a kis pénz, persze, de 10 000 forint is sok pénz lehet, hogyha az nincs meg, akkor mi történik? Tehát ez még ilyen kihívásokkal teli. Én tudom, hogy ez nagyon modern, nagyon gyors, és nagyon egyszerű, és költségkímélő, de azért egy magyarországi pénzintézetnél, egy magyarországi betétnél azért van egy OBA, van egy személyes iteráció, azért meg lehet nézni, hogy áll ott még az a bankfiók, vagy nem áll ott még az a, felkapcsolják benne a villanyt, vagy nem kapcsolják fel a villanyt. Van egy felügyelet, amelyik végzi a dolgát, és ezeket a terheket egyébként a pénzintézetek itt viselik magukon, hiszen az OBA és a felügyelet, ez mind-mind olyan dolog, aminek nem csak védőszárnya van, de le is sújt, de meg kell felelni az előírásoknak, és ez mind-mind az elvárásoknak a megfelelés, nagyon sok pénzbe kerül az intézeteknél, és akkor jönnek a úgynevezett fintech cégek, beröppennek, és megoldanak mindent. Tehát ezzel mi nem fogunk tudni versenyezni, mi csak azt tudjuk mutatni magunkról, hogy itt vagyunk, biztonságosak vagyunk, meg lehet bennünk bízni, és kikívánunk benneteket szolgálni.
És így az utolsó percekben egy kicsit más. Október elején került a mozikba a Vadonvilág, Gróf Széchenyi Zsigmond nyomában című dokumentumfilm. Az egyik producereként vett részt a magyar vadászati kultúra kimagasló alakjáról, utazóról, vadász íróról szóló film elkészítésében. Az önéletrajza szerint ön is szeret és szokott is vadászni. Ez adta az ötletet ehhez a filmhez?
Igen, az adta az ötletet, hogy sok könyvet olvastam, és Széchenyi Zsigmondtól azt kell mondani, hogy minden könyvet elolvastam, és egy ilyen gyerekkori álomként lebbent ez fel, hogy milyen lehet Afrika. És sokat beszélünk Afrikáról, sok az aktuál politikai kérdés is Afrikáról, és gondoltuk, hogy akkor elmegyünk, és megnézzük, hogy milyen is Afrika 50 év múlva, hiszen a denaturált Afrikában Széchenyi Zsigmond megjósolta, hogy milyen lehet Afrika 50 év múlva akár. És hát be kellett látnunk, hogy igaza volt, nagy utazó volt, igaza volt. Igaz, hogy ő először 1920-as évek végén járt Afrikában, és ez a Csúlyban is megfogalmazott, hiszen ez volt az első könyve 1930-ban. És mi ezt az utat annak szántuk, hogy denaturált Afrikát újra leforgatjuk. Megnézzük azokat a helyeket, ahol járt. Ennél egy kicsit több lett ez a film. Több lett, mert szól természetről, természetszeretetről, a vadászatról. Nem kívántunk benne állást foglalni, hogy vadászni kell, vagy jó, vagy nem jó. Szól egy irodalmi részről, és szól egy történelmi részről, ami a Magyarország történetét is feldolgozza egy filmben. Ez egy kis dokumentumfilm. Akik látták, azok örültek neki, megköszönték. Ez nekem jól esett, hogy egy ilyen produkcióba részt vehettem és támogathattam.
És milyen további tervei vannak? Várhatóan beszáll majd más filmekbe is? Vagy folytatja akár Széchenyi Zsigmond nyomának kutatását?
Tetszett az ötlet, és tetszik a filmezés, és van a tarsójunkban következő Széchenyi is, vagy előző Széchenyi, hogy így fogalmazzak. Éppen most forgatunk egy elfeledett Széchenyiről egy filmet.
Köszönöm, hogy itt volt. Az Aréna mai vendége Vida József, a Takarékbank ZRT elnök vezérigazgatója volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!